Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra van. Magyarország sikertörténetének tartja az uniós csatlakozást Bajnai Gordon, a Fidesz szerint ugyanakkor nem éltünk a csatlakozás lehetőségeivel. Gond nélkül véget ért a magyar írásbeli érettségi, vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a németektől a svájci világbajnokságon. A délután folyamán felhősödés kezdődik elszórt záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, Hankó Viktor vagyok. A miniszterelnök szerint az uniós csatlakozás a magyarság modernkori sikertörténete. Bajnai Gordon úgy vélte, hogy az uniós tagság az elmúlt 5 évben védelmet, támogatást és modernizációt jelentett Magyarországnak. Kiemelte, hogy a világgazdasági válság hatásai is jobban érintették volna az országot, ha nem lennénk tagjai az Európai Uniónak. A kormányfő a parlamenti frakciók támogatását kérte programjához, amellyel szavai szerint kijuthat az ország a válságból.
Az a tét, hogy az Európához eddig közeledő hajó visszafordul-e a válság eredményeként, vagy ha mindannyian egy irányba húzzuk az evezőt, akkor előbb-utóbb ismét Európa partjainál horgonyozhat le hosszú időre. Ahhoz, hogy a válság elháruljon és a növekedés beinduljon, határozott gyors cselekvésre van szükség. A kormány kész arra, hogy ezeket a cselekedeteket megtegye. A minket támogató frakciók szavazataira lesz szükség ma és a következő hetekben ahhoz, hogy ezek a gyors cselekedetek megüzenjék Európának és az egész világnak. Magyarország kész arra, hogy megtegye, amit az európai felzárkózás elvár tőle. Ehhez kérem minél több képviselőnek a támogatását.
A Fidesz frakció vezetője ellenben úgy vélte, hogy Magyarország nem élt az uniós csatlakozás lehetőségeivel. Navracsics Tibor kifejtette, hogy az uniós csatlakozás óta Szlovákiában majdnem 36%-kal bővült a gazdaság, míg Magyarországon csupán 9,3%-kal.
Vannak itt olyan adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy csúnyán leszerepeltünk az Európai Unióban. Szlovákia 35,8%-os növekedést tudott felmutatni az elmúlt 5 évben. Csehország 25,6%-os növekedést. Lengyelország 23%-os növekedést. Magyarország 9,9%-os növekedést. Ezzel egyértelműen a legrosszabb eredményt produkáltuk a régióban. Hangsúlyozom szocialista képviselőtársainak, hogy 2004. május 1-től máig terjedő időszakról van szó, vagyis a Fidesz aknamunkája nem érvényesülhetett itt ebben a helyzetben.
Rendben zajlottak a magyar írásbeli érettségi vizsgák, közölte az oktatási hivatal. Középszinten több mint 94 ezeren érettségiztek, az emelt szintet viszont csak alig többen, mint 1400-an választották. A középszintű feladatok között szerepelt Mikszáth Kálmán egyik művének elemzése, Spiró György egy írása, Lázár Ervin egyik novellája, valamint Petőfi Sándor és Vörös Marti Mihály egy-egy versének összehasonlítása. Emelt szinten egyebek mellett Babits Mihály egyik esszéjének és Tóth Árpád Erdő című versének elemzése volt a feladat. Az érettségi holnap folytatódik a matematika vizsgákkal. Kalici vírus okozta a megbetegedést a veszprémi középiskolákban múlt héten a ballagás előtt. Összesen majdnem 80 tanár és diák lett rosszul, 6-an kerültek kórházba. Úgy tudni, hogy a Stadion utcai menzán felszolgált székelykáposzta okozta a megbetegedéseket. A vizsgálatok ugyanakkor még mindig folynak. Nem döntött az irányadó alapkamatról a jegybank monetáris tanácsa, így változatlanul 9,5%-on maradt az alapkamat. A Nemzeti Bank monetáris tanácsa utoljára január végén változtatott az alapkamaton, amely tavaly októberben még 11,5% volt. Országgyűlési bizottság vizsgálja majd a neonáci rendezvényekkel kapcsolatos rendőri fellépést. Erről ma délután döntött a parlament. Répási Róbert, az Alkotmányügyi Bizottság fideszes alelnöke, indítványában azt javasolta továbbá, hogy a bizottság derítse ki azt is, vajon egyedi esete, hogy a rendőrség nem oszlatta fel a Budai Várban megtartott neonáci rendezvényt. Budapesten temetik el a Bolíviában lelőtt Magyarorsi Árpádot. A 28 éves erdélyi férfi holttestét tegnap délután szállították a fővárosba. A szállítást a Magyar Vöröskereszt adományaiból finanszírozták. A bolíviai hatóságok még április közepén jelentették be, hogy felszámoltak egy terrorista csoportot, amelynek tagjai szerintük meg akarták ölni Evo Morales elnököt. Közéjük tartozott a román állampolgárságú Magyarorsi Árpád is. Vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a németektől a svájci világbajnokságon. Németország 3000 néző előtt 2-1-re múlta felül a mieinket a tét nélküli mérkőzésen. Hírek legközelebb 3:30-kor.
Időjárás jelentés.
A délután folyamán felhősödés kezdődik elszórt záporokkal és zivatarokkal, ha Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a tegnapinál is melegebb lesz az éjszaka folyamán is. Péntekig változékony időre van kilátása, a hét közepén kiadó záporokkal, aztán erős felmelegedés kezdődik, jövő keddig szinte kánikula várható.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Május 1-e a szakszervezeti majálisok napja. Az érdekvédelmi szervezetek egyike, az MSOS az európai parlamenti választásra is gondolt, amikor pódiumvitát tartott a választáson induló pártok képviselőinek részvételével. Az összegzést a vita moderátorától kérjük mindjárt a műsor elején. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Majd arról is szó lesz, hogy szakszervezet alakult a Providentnél. Tudják, annál a hitelintézetnél, amelyik a túlságosan magas kamatairól híresült el. A szakszervezet vezetőjét kérdezzük majd az okokról. Végül pedig zenéről, színházról, zenészekről és színészekről lesz szó, tanácskozott ugyanis a múlt héten a Zeneművészek szakszervezete. A szerkesztő Sós Éva, már is kezdünk. Az unióról szóló vita és a miniszterelnöki látogatás, ez a két esemény határozta meg az MSOS városligeti majálisát. A vita levezetője, az MSOS nemzetközi szakértője György Károly, aki a telefonon vendégünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Az első hírek arról szóltak, hogy Bajnai Gordon látogatása az MSOS sátorban csupán protokolláris jellegű volt. Azért kaptak a miniszterelnöktől valamilyen ígéretet a továbbiakra?
Természetesen nem protokoll jellegű egy-egy ilyen látogatás, hiszen tartalom nélkül különösebb értelme nem volna. Az mindenképpen fontos, hogy miniszterelnök úr visszaigazolta nyitottságát a tárgyalásokra, a párbeszédre és a közös kiútkeresésre.
Ugye a miniszterelnök megígérte, hogy átdolgozzák a kormányprogram szociális ügyekről szóló fejezeteit is, mert azok hát ennyi szóval nem túl jók. Elhangzott-e valamilyen konkrétum is a megbeszélés folyamán?
Nem, mert egy ilyen megbeszélésnek nem is az a feladata, hogy konkrétumok hangozzanak el. A héten érdekegyeztető tanács plenáris ülésére is sor kerül, és folynak a bizottsági munkák, ahol a szakértői szintű érdekegyeztetés is megvalósul.
Akkor beszéljünk a vitáról. Hogyan sikerült a hét eddig egymással legalábbis hevesen vitatkozó pártot, köztük nem parlamentieket is, mint például a zöld baloldala, lehet a más, a politika és a munkáspárt képviselőit egy asztal mellé ültetni?
Hát először is kapcsolódnék az előző kérdéséhez, ami nagyon fontos, hogy ez a vita is, illetve ez a miniszterelnöki látogatás, hogy így nevezzem, az bizonyította, hogy bizony felzárkóztunk, és talán ez az egyik eredménye az Európai Unió 5 éves tagságának, felzárkóztunk és megvalósítjuk mi is a párbeszédre, a partnerségre alapuló egyeztetést és politika csinálást.
Legalábbis önök kísérletet tesznek erre.
Természetesen, és ezért is hívtuk a parlamenti pártok, illetve a listát állító fontosabb pártok képviselőjelöltjeit egy beszélgetésre, ez az, ami megvalósult május 1-én a Városligetben. Azért hívtuk őket, mert fontosnak tartjuk, hogy egyrészt megismerhessük mi, hogy ki mit gondol az Európai Parlamentbe igyekvők közül a számunkra fontos kérdésekről, de azért is, hogy mi is megismertethessük velük, hogy számunkra milyen kérdéseket kell felvállalniuk, amennyiben őket választjuk.
Mennyire voltak egységesek a pártok képviselői abban, ami az uniós feladataikat illetik? Már az önök szemszögéből hogyan tudná ezt összegezni?
Egyrészt, ami nagyon fontos, egyetértés volt az összes vita résztvevő között abban, hogy a magyar érdekek képviselete pártpolitikai hovatartozástól függetlenül minden Európa Parlamenti képviselő feladata, és ez ebben mindenki hitette. Ugyancsak egyetértés volt abban, hogy igenis meg kell szüntetni azt a különbséget és azt a különbségtételt, ami a régi és új tagállamok, hadd nevezem így magunkat, még mindig új tagállamok között ma is érvényben van. És ez különösen fontos lesz a következő Európai Uniós költségvetés kialakításakor.
Azért néhány konkrétumot, hogyha mondana, hogy mik voltak azok a pontok, amelyekben teljes egység volt, aztán majd nyilván beszélünk arról is, hogy mi volt az, amiben komoly vita alakulhatott ki, vagy legalábbis másként látják.
Egyetértés volt abban, hogy olyan gazdasági és olyan szociális politikákra van szükség, ami az embereket helyezi előtérben, és ez azért is fontos, mert az Európai Szakszervezeti Szövetség összeurópai követelésével egyet, egy irányban halad ez. Az egyenlő elbírálás, a szolidaritás elvének érvényesítése ugyancsak olyan kérdés volt, amiben egyetértés volt. Senki nem mondott ellent annak, hogy a szociális partnerek szerepét, a szociális párbeszéd rendszerét fontosnak tartja-e. És ugyancsak a szociális párbeszéd tagállami szintű megvalósítása, tehát a hazai párbeszédre is fontos jelzéseket kaptunk. Viszont a versenyképesség fenntartásának, a rugalmasság, a biztonság kérdésének összevetésében már voltak viták, ugyanakkor ugyancsak nem mondott senki ellent annak, hogy a munkavállalók jogvédelme szükséges, és elhangzott az is, hogy ehhez egységes uniós szabályozás lenne célszerű. Igazából erre sem hallottam olyat, aki ellent mondott volna.
Akkor nem is volt kritikus pontja ennek az egész beszélgetésnek? Tehát nem volt olyan, amiben élesen másként gondolják a különböző pártok képviselői?
De természetesen. Különben nem lett volna érdemi vita. Közvetlenül az első kérdés, ami arról szólt, hogy az Európai Unióban, hát talán nem eufémizmus, de gyakran úgy látjuk, hogy tartalom nélküli, ez a bizonyos szociális Európa mit jelent, milyen lehetőségei, milyen esélyei vannak. Ebben a kérdésben bizony összecsaptak azok a nézetek, amelyek azt mondták, hogy egy kapitalista Európában hogyan lehetne egyfajta szociális Európát elképzelni, akkor, amikor egy gazdasági társulásként indult ez az Európai Unió, ugyanakkor végignézve az elmúlt évtizedek fejlődését, azt lehet látni, hogy a cél egy emberi, egy élhető, egy humánus Európa létrehozása, egy szociális Európa volt. Na, ezekben a kérdésekben azért természetesen ideológiai nézetektől függően összecsaptak a vélemények.
Mennyire volt aktív a közönség? Kérdeztek-e, reagáltak-e a hallottakra, vagy szép csendben végighallgatták és begyűjtötték maguknak az információkat?
Mint minden ilyen vita az európai szintről indult, és természetesen a vita menetében egyre inkább előkerültek a hazai, a magyarországi, gazdasági, szociális kérdések, az aktuális politikai problémák, és ehhez hozzászólva néhányan természetesen kritikával illették a jelenlegi kormányzati gyakorlatot, mások visszautaltak, hogy azért ez egy hosszabb távú, több éves történet, ahol most vagyunk. Vita volt abban is, hogy a jelenlegi helyzet a magyarországi politikák, vagy a globális válság következménye is.
Egy fél perc türelmét szeretném kérni önnek is, és a hallgatóknak is, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Kaphatnék számlát?
Számlát szeretnék kérni.
Parancsoljon a számla.
Adom is a számlát.
Tessék, itt a számla.
Tudta, hogy számláival ön is hozzájárulhat olyan fontos dolgok támogatásához, mint a kultúra vagy az oktatás? Kérjen számlát, mely önnek akár 1 millió forintot, de millióknak még ennél is többet érhet. Köszönjük, hogy kér számlát. Köszönjük, hogy ad számlát. Tiszta haszon. Számlával milliókért. Készült a Magyar Köztársaság kormánya megbízásából. Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk akkor a beszélgetést György Károllyal, az MSZOS nemzetközi szakértőjével, akivel a május 1-i pódiumvitáról beszélgettünk eddig. Arról beszélgettünk, hogy valamennyi párt képviselőjét leültették egy asztalhoz, hogy megvitassák az Európai Uniós szemmel azokat a feladatokat, illetve azokat a problémákat, amelyek ebből a szemszögből előkerülhetnek. És ott tartottunk, hogy tulajdonképpen nagyon sok pontban egyetértenek, a különböző pártok nagyon sok pontban nem, de ez nem baj, és az ott fejeztük be, hogy a közönség is ugye először elkezdtek általános dolgokról beszélgetni, aztán a hétköznapok felé ment el a beszélgetés. Hogyan tudná összegezni, eredményes volt-e ez a pódium beszélgetés, tanulságos volt-e?
Én mindenképpen úgy gondolom, hogy első lépésnek hasznos és eredményes volt. Már csak azért is, mert június 7-én ugye arról dönthet a magyar választó polgárság, hogy kiképviseljük Magyarországot az Európai Parlamentben, abban az intézményben, amely egyre inkább növekvő szereppel bír majd az EU döntéshozatali rendszerében, és ahol végül is az unió lakosainak életét szabályozó keretek többségét meghatározzák, illetve hát a pontot ráteszik a mondat végére, és abból indultunk ki, hogy az európai választások minden munkavállalót érintenek. Ha azt veszem, hogy eddig az Európai Unió szintjén több mint 60 a szociális és foglalkoztatási területre vonatkozó jogszabály megállapodás született, azon a területen, ami gyakorlatilag legkevésbé uniós szinten szabályozott, és a kompetenciák alapvetően a tagállami szinten és hatáskörben vannak, nem mindegy, hogy milyen világlátású, milyen szemléletű, milyen érzékenységű képviselők lesznek Magyarországról. És azt látjuk, hogy a világgazdasági válság következtében egyre inkább látszik, hogy a nemzeti politikák csak az EU közösségi keretekkel összehangolva lehetnek sikeresek. A vita is azt mutatta, hogy az uniós szintű megközelítésekből indultunk, de nagyon gyorsan a hazai, a magyarországi gyakorlatra, politikákra terelődött a szó. És azért is fontosak ezek a találkozók, mert például az egyik egyetértést kiváltó kérdéskör a szövetkezetek, mint gazdasági forma, mint egy ilyen helyzetben való kiútkeresés lényegi eleme, lehetséges lényegi eleme a közönség soraiból vetődött föl, amit utána a különböző képviselők baloldalról, jobboldalról, konzervatív oldalról megtámogattak, és hasznos eszköznek mondta ki. Ha ez így van, akkor a politika csinálókon, a képviselőkön is múlik majd, hogy ezek tényleg gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek.
Vagyis akkor tényleg nagyon hasznos volt. György Károlynak, az MSZOS nemzetközi szakértőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. Már is azzal folytatjuk majd, hogy a hétvégén érdekképviseletet alakítottak a Provident dolgozói, hogy ez ügyben miért Dráva Piski polgármesterét kérdezem, az már is kiderül. A Provident Hitelintézet kamatait már a válság előtt is uzsora kamatnak minősítették néhányan, sőt még az utóbbi időben fel is jelentették a céget, és vizsgálta a működését a pénzügyi felügyelet is. Dráva Piski polgármestere Mali Zoltán úgy gondolta, mindenképpen tenni kell ez ellen, és szakszervezetet alapított. A telefonnál Mali Zoltán, jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Ön már a rendőrségnél is feljelentést tett a Provident ellen, amit a rendőrség elutasított. Talán most úgy gondolta, hogyha kívülről nem sikerült változtatni a céghitelezési gyakorlatán, akkor a szakszervezettel belülről fogja megpróbálni?
Én azt gondolom, hogy ez így ebben a formában nem igaz. Én azt hiszem, hogy radikálisan megváltoztatta azért a cég a hozzáállását is. Nem tudom, a tisztelt hallgatók emlékeznek-e rá, de ugye itt ilyen 467%-os vagy 437%-os pontosított THM volt, és van most már olyan hiteltermékük, aminek 90%-ra levitték a THM-ét. Én azt gondolom, ez egy nagyon komoly eredmény volt, illetve itt a cég hitelezési gyakorlatát bíráltuk mi itt, illetve a felelős hitelkihelyezést, és ugye úgy gondoltuk, hogy a reklámok nem ezt sugallják, illetve a cég nem ezt a képet alakítja ki magáról, mint ami a valóságban. És ez egy, én azt gondolom, a dolgozók részéről felvetődött valós problémára nyújtottunk megoldást, amikor megalakítottuk a hitelintézet és gyors kölcsönzési és önkormányzati dolgozók szabad szakszervezetét.
Mondja, kiket akar ez a szakszervezet a védelmébe venni, az ügynököket, vagyis akik ott dolgoznak, vagy esetleg az adósokat is?
Az adósok ennek nem lehetnek tagjai, tehát ennek a nevében is benne, hogy az a rövidített neve ennek, hogy a Provident szakszervezet lett, tehát ez legfőképpen a Provident dolgozóit, illetve azokat, akik ezen ügyben elégedetlenségüket fejezték ki, őket várjuk tagjaink közé. Most már nagyon sokan jelentkeztek, hál' Istennek, úgyhogy most már azt hiszem 70 tagunk van. Én ennek is nagyon örülök, mert eddig egyáltalán is egyszer volt ilyen kezdeményezés, de akkor is ott azok a dolgozóktól rövid úton megvált ez a cég, akik megpróbálták megalakítani a szakszervezetet, tehát ez belső és nagyon meg sem tudta volna alakítani, és a dolgozók részéről felmerült ez az igény, és én mondtam, hogy jó, hát úgyis én vagyok az ördög az ő szentelt vizes fazakukban, és akkor megcsináltuk ezt a kis szakszervezetet.
Azért van benne az önkormányzati dolgozók elnevezés is, ugye a teljes nevében, mert meglehetősen furcsa, hogy hitelintézeti, gyors kölcsönzési és önkormányzati dolgozók szabad szakszervezete.
Így van. Tehát engem választottak meg vezetőknek, illetve az alelnök ennek a szakszervezetnek egy volt providentes alkalmazott, volt biztonsági igazgató az úr, aki az alelnöke lett, illetve egy másik volt biztonsági munkatárs is benne van a szakszervezet elnökségében. Tehát ránk nem tud semmilyen pressziót gyakorolni a cég, és ezek mind olyan emberek, akik kívülről, belülről ismerik ezt az egész ügyet, illetve az Antiprovident akciócsoporttal is együttműködtek ők. De én azt gondolom, aki nézte a híradásokat, tehát két hete már Székesfehérváron egy saját dolgozójuk is kitállalt, majd belépett a szakszervezetbe, hogy valahogy megvédje a saját érdekeit, mert félt attól, hogy tőle is rövid úton meg fog válni a vállalat.
Azt gondolom, hogy nem kis teljesítmény miatt ezek szerint megalakítani ezt a szakszervezetet, de hát ezzel természetesen nincs vége, mert nyilvánvaló, hogy innentől kezdve komoly érdekképviseletet kell gyakorolniuk. Tárgyaltak-e már a cég vezetésével, és ha igen, akkor hogyan fogadták ennek a szakszervezetnek a megalakítását?
Hát én a kommunikációs igazgatóval már egyeztettem telefonon, illetve küldtünk egy hivatalos megkeresést részükre, illetve jeleztük azt, hogy megalakultunk, és semmi más nem kértünk, mint ami a munkatörvénykönyvében le van írva. Tehát most már a dolgozók részéről én azt gondolom, hogy olyan szintet megütött a felsővezetés folyamatos presszionálása, amit a dolgozók is nagyon nehezen viseltek el. Tehát ugye itt a gazdasági válság valószínűleg erre rá is játszott, a fizetési hajlandóság, vannak olyan területek, ahol szinte a nullával vagy nullához közelít, és innentől kezdve ez megviselte a dolgozóknak is, sokkal nagyobb teher volt, és a vezetés ismételten ugyanazt a típusú gőggel találkoztunk mi, mint ami előtte, tehát ők nem reagálnak, nem tárgyalnak. Én azt gondolom, hogy a Provident a jelenlegi helyzetét a saját vezetőinek a gőgének köszönheti.
Vagyis úgy csinálnak, mintha önök nem is lennének, nem vesznek önökről tudomást?
Hát persze mindig megpróbálják ezt, aztán minden létező eszközzel megpróbálnak körülöttünk vákumot csinálni, hogy hát, ha összecsuklunk, de én mondtam, hogy engem most már senki nem fog levakarni a providentről, tehát vagy leülnek tárgyalni velünk, vagy addig fogjuk folytatni ezt a dolgot. Tehát úgyis ki fog teljesedni, úgyis annyi most már az elégedetlen dolgozó, hogy ők mindig el fognak jönni hozzánk segítségért, tehát innentől kezdve hivatalos formában is fel tudunk lépni a céggel szemben, hogyha a saját dolgozóival is etikátlanul viselkedik esetlegesen. Hozzáteszem, erre már vannak kuncsaftjaink vagy tagjaink, akik jogsegélyért fordultak hozzánk, mert pert indítanak a saját munkadójukkal szemben.
Milyen eszközeik, ötleteik vannak, illetve lehetnek arra, hogy megváltoztassák a provident hitelezési gyakorlatát?
Ez isten igazából a cégvezetésnek a sokkal lojálisabb hozzáállása kellene. Ők egyelőre még angol uratmódjára megpróbálják ezt távol tartani maguktól. De én azt hiszem, hogy most már nem lehet. Tehát én is gondolkoztam olyan sokat rajta, hogy miért nem alakítottuk meg előbb a szakszervezetet, de tényleg nem volt rá itt a pillanat. Most viszont itt volt az idő, nagyon sok dolgozó belépett, és ha a tagságunk felszaporodik egy bizonyos szintre, akkor én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon hatékonyan tudunk velük szemben, vagy az ő érdekükben is tárgyalni, ugyanis a szakszervezet többek között némi éllel, de ugye a provident rendkívül rossz társadalmi megítélésén is szeretne javítani. De ezt komolyan is gondoljuk.
Meglehetősen szokatlan, amit most mondod.
Így van, de tehát ezzel tudunk javítani a dolgozók megítélésén is, mert ugye ezeket az ügynököket általában a saját lakóterületüken gyűjtik be, vagy őket alkalmazzák, és ezeknek az embereknek is nagyon rossz ez a helyzet. Tehát ma, ha bárki a legnagyobb keresőbe beüti a provident nevét, és mögéti azt, hogy uzsora, akkor ez 11 ezer találat van. És mondtam, hogy a két szó isten igazából egymás szinonimájává vált, vagy mindenki annak gond, vagy az emberek nagy része már annak gondolja. És éppen ezért, tehát azt el kell, hogy ismerjük, hogy a provident egy teljesen valós igényt elégít ki. Ezekkel az emberekkel valamit kezdeni kell. Mindenféleképpen, tehát a kormánynak azok a néprétegekre gondolni kell, akik ma elesettek, számlára vettek fel pénzt, el vannak adósodva, ki van kötve vízük, villanyuk, rengeteg ilyen család van. Tehát ma 320 ezer ügyfelük van, én azt jó szívvel állítatom, hogy ennek az erős felede inkább 3/4 ezt rezsi fizetésre vette fel ezt a típusú gyors kölcsönt, és aztán ezt nyögik, aztán egy-egy esztendőig. Tehát az emberek belerokkannak ebbe, és ugye most itt a gazdasági versenyhivatal valószínűleg a napokban fogja bejelenteni, hogy elindítják a maguk vizsgálatát a fogyasztók megtévesztése ügyében. Tehát ez a vizsgálat is el fog indulni, illetve a munkaügyisek most már a napokban be fogják remélem fejezni a maguk vizsgálatát. Tehát ők is fel fogják tárni azokat a hiányosságokat, amit a providentnek rendeznie kell. Ha tetszik, ha nem. Tehát itt most ők valahol egy kényszerpályán vannak, és még mindig megpróbálják ezt nagyon urasan csinálni, de én azt gondolom, hogy most már le kéne szállniuk a magaslóról, leállni a kis emberrel beszélgetni, hogy Isten igazából mit akar a képviselő, megnézni a végpontot, hogy kinek adtunk mi hitelt, Jézus Isten. Tehát találtunk mi olyan földkunyhót, ahol a helyi roma asszony 3x-et írt a hitelszerződésre, és erők simán adtak hitelt. Tehát én azt gondolom, hogy ezt viszont azonnal meg kell változtatniuk, ezt a hitelezési gyakorlatot, mert ez nem jó senkinek, sem a felvevőknek, sem a képviselőiknek, sem a cégnek, mert így nem fogják visszakapni a pénzüket.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.